Pénzügyekről érthetően. A rovat és az érthető pénzügyek együttműködő partnere az MBH Bank.
Önök a reggeli monitor adását hallják 2025. július 24-én a Trend FM-en, az FM 94.2-n. Én Németh László vagyok, és vendégem pedig a stúdióban a következő egy órában a Debreceni Csaba, az MBH befektetési bank vezető elemzője. Szervusz, jó reggelt!
Sziasztok, mindenkit üdvözlök, jó reggelt!
És amiről beszélgetünk, ez a bizonyos gyors jelentési szezon, ami most megint aktuális. Kezdjük nagyon az elejéről. Mi történik ilyenkor? Miért fontos nekünk ez az időszak?
Hát azért fontos ez az időszak, mert hogyha igazából nagyon távolról nézzük a részvény- és tőkepiacokat, akkor ami meghatározza nyilvánvalóan az ottani részvényeknek az árfolyamát, az az adott vállalatnak a fundamentuma, tehát hogy mennyi pénzt tud elérni, mennyi pénzt fog tudni keresni az elkövetkezendő 1-2-5-10 éves időtávon. És hát ugye sokan ilyen különböző komplex dolgokra gondolnak, amikor vállalatértékelésről van szó, persze nyilvánvalóan meg lehet bonyolítani a dolgot, de hát ez nagyrészt egy jelenérték számítás, ugye abba kell jónak lenni, hogy egy adott vállalatnak a növekedési pályáját, pénztermelő képességét az ember előrejelezze, és ugye ennek utána a jelenértékét kell venni, többé-kevésbé, ez persze nagyon le van most egyszerűsítve, és akkor megtudhatjuk, hogy mennyit ér egy adott vállalat, vagy mennyit kellene érnie. Úgyhogy ezek az ilyen jellegű időszakokat, amikor ugye gyors jelentés van, és ez általában ugye mindig negyedév végén van, hiszen a tőzsdei társaságoknak majdnem mindenhol a világon negyedévente azért közzé kell tenni a számaikat. Ezt ugye kiemelt figyelem követi. Az én nagy problémám az, vagy keserűségem az, hogy általában ezekben az időszakokban mindig jön valami más, ami ettől elveszi a fókuszt. Teljesen mindegy, hogy mire gondolunk, hogy egy alapkamat döntés mondjuk a Fed részéről, vagy az amerikai elnök mond valamit, és most nem csak Trumpra kell gondolni, ez korábban is így volt, de valahogy az a megfigyelésem, hogy az elmúlt időszakban, amikor negyed év vége van, és végre odaérhetnénk, hogy akkor fókuszáljunk a cégekre, valami biztos, hogy esetleg valami geopolitikai feszültség, tehát valami biztos, hogy történik, ami elviszi a fókuszt, és ugye ez azért nem jó, mert ezek a döntések azért a vállalatok életében egyfajta zajok, tehát nagyon sok zaj van, amire persze a befektetők azonnal ugranak, ugye egy nem tudom, egy közel-keleti háború, egy vám bejelentés, ezzel erre azonnal ugranak, miközben ezek hosszú távon, hogyha tényleg kivetítjük a vállalatnak a, nem tudom, az értékeltségét, vagy nyereségességét, pénztermelő képességét 5-10 éves időtávon, akkor nem biztos, hogy olyan sokat jelentenek. Azért a vállalatok elég jól tud alkalmazkodni mindig a megváltozott gazdasági, geopolitikai helyzethez, de ezek az ilyen apró, ilyen zajok, meg ilyen napi bekiabálások így elviszik így a fókuszt. Reméljük, bocsánat, most tehát, nem ez lesz.
Ilyenre gondolsz például, hogy mondjuk, hogy tudom én, a Husziknál gondolnak egyet, ugye ezt is tudjuk, hogy nem úgy van, hogy csak ők gondolnak egyet, de mondjuk gondolnak egyet, és akkor van egy hajó, amit ők amerikaiként azonosítanak, lehet, hogy libériai egyébként, mert hasonlít a két ország zászlója, és akkor kibombázzák a tengerről, és akkor hirtelen az olajrészvényeknél történik valami, hogy úristen, megáll a kereskedés.
Így van. Ugye ez most is volt látható, hogy az olajban azért volt egy csökkenő trend, aztán ugye jött ez a közel-keleti konfliktus, akkor gyorsan felugrott az olaj, majd megint ugye esett, és ugye ebbe az esetben, ugye abban az 1-2-3 hétben, amikor hirtelen magasabb volt az olaj, nyilván arra gondol az ember, hogy akkor lehet, hogy át kell írni a, nem tudom, ahogy mondtad, ugye az olajipari vagy energetikai cégeknek a modelljét, mert hogy lehet, hogy egy másik időszak jön, amikor magasabb az olaj, aztán ugye nem történt semmi, tehát ugye visszakerültünk oda, ahol vagyunk. De az olaj az ugye nagyon sok mindenre hat. Tehát ugye az is lehet, hogy emelkedik az olaj, akkor mindenki azon gondolkozik, hogy hú, hát akkor ez lehet, hogy majd valami világgazdasági lassulást, nem feltétlenül recessziót, de hogy lassulást okoz, a magas olajár az nagyjából minden terméknek emeli az árát, akkor majd az ember kevesebbet fog, nem tudom, internetezni, és akkor kevesebb lesz a bevétel az ilyen jellegű szolgáltatóknak, tehát ilyen minden mindennel összefügg, és igen, ezek a zajok így néha elvihetik a fókusz. Persze abba kell jónak lenni, hogy ezek közül a zajok közül is az ember kiválogassa azt, hogy melyik az, aminek tényleg lesz hatása, de azért ezeknek általában 80-90%-ának nincsen jelentős hatása.
Azért az amerikai elnök vámpolitikájának, amikor itt elkezdte itt élesben egyrészt beszélni róla, másrészt meg alkalmazni, azért volt hatása.
Volt hatása, meg annak lesz is.
Annak lesz is.
Tehát, hogy ugye annak lesz is hatása, ott ugye azért nehéz az egész sztorit modellezni, mert hogy minden héten más jön a Fehér Házból, hogy hogy gondolják, meg ki mekkora sarcot kap, meg azután meddig lesz elhalasztva, vagy mikorra hozzák előre. Tehát, hogy az egész nagyon bonyolult, plusz az is nagyon bonyolult, hogy ki mekkora költséget fog, idézőjelbe költséget fog ebből majd elviselni. Ugye most nagyjából, hogyha ilyen különböző megkérdezéseket nézzünk, például a Fednek voltak ilyen megkérdezései, akkor ott a vállalatvezetők azt válaszolták, hogy kb. 50%-ot fog a fogyasztó, és körülbelül ilyen 35-öt fognak az amerikai vállalatok elvinni ebből a költségből, és a maradékot pedig ugye azok, akik exportálják a terméket külföldről. De vannak elemzőházak, amelyek meg teljesen máshogy gondolkoznak, és azt mondják, hogy a vámok költségét az 80%-át majd a fogyasztó fogja viselni, és mindösszesen 10%-ot az amerikai vállalatok, és 10%-ot az exportálók. Tehát, hogy ugye, és ugye nem mindegy, hogy melyikkel számolsz, mert hogy a kettő között azért nem mindegy, hogy egy amerikai fogyasztó a 80%-át viszi el ennek a plusz sarcnak, vagy mondjuk csak a 40%-át. Ugye az nagyon sok mindenre kihat, hogy akkor ő hogy fog fogyasztani, milyen vásárlások enged meg magának a jövőben, stb. Stb. Tehát, hogy ez bonyolult dolog, és ezzel nagyon nehéz most jelenleg még számolni. Egyébként nálunk van a befektetési banknál az S&P 500-ra, ugye az, ami az egyik legfontosabb index Amerikában, talán szerintem a világon is az egyik legfontosabb tőzsdeindex. Van egy célárunk, hogy mennyi pont lehet egy éves időtávban, és nálunk ilyen 6465-nél van ez a célár, amit talán évvégéig az index elérhet, és ugye amikor jött a vám bejelentés, akkor ugye nagyon nagyot esett szinte minden tőzsde sokat esett, és ugye ez az S&P 500, tehát az amerikai tőzsde is nagyot esett, és nagyon sok elemzőház elkezdte az aktuális célárát levagdoskatni, csökkenteni, nem tudom, milyen 7000-7500-as célárak jöttek le 6000-ig. Mi meg ott hagytuk, ahol volt, mert azt gondoltuk, hogy igazából ezt túl fogják élni az amerikai vállalatok, tehát hogy itt most nem az lesz, hogy akkor most mindenki kap egy rakat vámot a nyakába, és akkor mindenkinek nem tudom, lefeleződik, vagy 20-30%-kal alacsonyabb lesz az árbevétele, vagy a nyeresége, hanem ezt meg fogják oldani az amerikai vállalatok. Hát itt idáig most úgy néz ki, hogy igazunk van, mert azért minden index visszapattant, de hát ezt azért megszokhattuk az elmúlt 10-15 évben, hogy van bármi komoly gond, a piacok 2-3 hónap alatt megemésztik, és azonnal jön a visszapattanás.
Egyébként azt lehet tudni, vagy élő ember tudja ezt, hogy mi a célja az amerikai elnöknek ezzel a vámpolitikával? Tehát azon kívül a hangzatos elveken keresztül, hogy tegyük nagyjá Amerikát, azért ennek látható a kockázatai is, nem a rendszerben?
Biztos van kockázata, szerintem a cél az ez. Bármennyire is ilyen, nem tudom, ilyen misztikusnak, vagy ilyen nagyon történelmi távlatokba révedőnek tűnik. És egyébként, hogyha valaki követ nagyon sok közösségi médiát, és ott főként, nem tudom, ilyen amerikai megmondó emberek, vagy csak egyébként olyan emberek, akik egyébként nincsenek is a központban, de mondjuk sok követővel rendelkeznek. Én egy csomó olyan bejegyzést látok, ahol igazából hogy mondjam, tehát hogy nem nagyon látják azt, hogy milyen jó helyzetben vannak ők. És hogy persze mindig lehetne jobb, ugye ez a világnak a... Ugye, hogyha az ember csak gazdag szeretne lenni, akkor azzal nincsen semmi baj. Ugye az emberiség az a baj, hogy mindig gazdagabb akar lenni, mint a szomszédja. És hogy ők is szerintem most ebbe mentek, hogy mindig hogy gazdagabbak akarnak lenni, mint valami kitalált, vagy valami másik jobban működő hely, de hogy igazából maga az amerikai gazdaság szerintem jól működik. Tehát, hogy amikor Trumpot elnökké választott, megtartották, akkor megkapott egy olyan gazdaságot, ami nem tudom, 3-4%-kal nőtt. Oké, volt a történelmi átlaghoz, vagy mondjuk a 2010-es évekhez képest viszonyítva volt egy picit magasabb infláció, és ugye belelovalták magukat, hogy akkor nagyját tesszük Amerikát, aminek ugye az egyik hangzatos célja az, vagy eszköze az, hogy akkor hát nem minden, de azért elég sok tehát ilyen ipari termelést visszahozunk Amerikába, de hogy összességében Amerika nem azért alakult így, tehát hogy ez így nem volt determinálva, hogy Amerika egy ilyen szolgáltató szektorra épülő gazdaság lesz. Egyszerűen, ahogy alakult a gazdaság, és ahogy észrevették azt, hogy olcsóbb külföldön termelni, és aztán azt vissza importálni. Nyilván az otthoni gazdaság meg ráépült erre a szolgáltatásra, tehát hogy én azt gondolom, hogy azért ez egy kiváltság, amiben most ők vannak, és arról ne is beszéljünk már, hogy sokkal kevesebb a szabályozás náluk, mint például az Európai Unióban, vagy még lehetne egy-két országot érinteni, például Japán, tehát ebből a szempontból sokkal élesebben tud kijutni az innováció, sokkal többet lehet próbálkozni, technológia, innováció, stb. Minden ilyesmivel. Nézzük meg például az olajipart. Ugye Amerikának volt egy egész komoly olajiparja az 1970-es években, aztán az egész, hát nem összeomlott, de ugye úgy maga alatt volt, és amikor tökére fejlesztették ezt az újfajta fúrást, ugye ezt a frackinget, akkor gyakorlatilag most megint a reneszánszát éri az olajipar, és ez semmi másnak nem volt köszönhető, csak annak, hogy a szabályozás megengedő volt egyrészről, és volt pénz, tőke azért, hogy az innovációt véghez vigyék. Úgyhogy összességében én nem hiszek ebbe az ipar hazatelepítésében, mert azért ez azt is jelenteni, hogy nagyon megdrágulnának az ottani termékek. Mert hogy, és visszatérve a közösségi médiára, hogyha olvasgat, meg olvas az ember ilyen különböző bejegyzéseket, akkor ugye mennyi kritikát kapott néhány nagy amerikai cég, hogy mennyire alacsony bért fizet, ugye ott órabérben mérik a munkásoknak. És gyakorlatilag nagyon nehezen tudom azt elképzelni, hogy akkor most hazavisszük a ipari termelést, vagy hazaviszik az ipari termelést, nem mi, hanem ők, és akkor ezek az emberek, akik azon problémáztak, hogy nagyon alacsony a bérük, akkor most azt mondják, hogy oké, csak valamilyen nemzeti érzelemtől vezérelve, akkor még ennél is legyen alacsonyabb a bérem, csak otthon állítsam elő azt a, nem tudom, bármilyen acélrudat, most mondtam valamit, tök mindegy. Úgyhogy én ebben nem hiszek, és hát ugye a szolgáltató szektor meg alapvetően nagyobb, magasabb marzsal tud működni, meg a technológiai szektor sokkal magasabb a marzsa. Ezért látjuk azt, hogy az S&P 500 jóval magasabb értékeltségen forog, mint például egy európai piac, hiszen olyan cégek vannak benne, olyan iparágak vannak benne, amelyek sokkal több pénzt tudnak termelni, adott árbevétel mellett sokkal több nyereséget tudnak termelni, mint egy, nem tudom, egy vegyipar, egy gépipar, egy autóipar, stb.
Köszönjük szépen. Innen folytatjuk majd a beszélgetést Debreceni Csabával, az MBH befektetési bank vezető részvényelemzőjével.